Meg tudják-e őrizni a mai irodalmárok, írók, költők a függetlenségüket, vagy azért ők is belekényszerülnek valamilyen módon ebben a megosztott politikai jégkörben?
Kényszerről nem igen beszélek. Én úgy gondolom, hogy meg tudják őrizni a függetlenségüket. Nem ismerek olyan alkotót a jelenlegi debreceni irodalomban, aki ilyen politikai kényszerből csatlakozott volna le ide. Újságírók között igen, ott van ilyen határozottan meg, de nem akarom megnevezni a dolgokat. Irodalomban nem. Borbély Szilárd egy olyan egyetemi közegbe, amely jobbára a nemzeti konzervatív eszméket és elveket vallja, meg tudott maradni független liberális szellemiségnek. Csak ezt példának mondom. Acél Géza költősége mellett is, ő is egy meglehetősen szabadon gondolkodó liberális szellemiséget vall. Az, hogy Lévai Botton vallásos ember volt, és a költeményei munkásságában ez jelentkezik, ez természetes. Az, hogy Tóth Máté Miklós igenis hívő ember, nagyon sok egyházi jellegű, most éppen ugye következő szezonban bebonthatja a színházat Én Károli Gáspár című monodrámáját. Nem érzem, hogy lenne olyan alkotó ma Debrecenben, aki egyik vagy irodalmár, tehát most így még egyszer hangsúlyozom, aki egyik vagy másik oldalnak a széllovagja lenne. Inkább a vezetés részéről érzek olyasmit, hogy nem árt az, hogyha ezek a kulturális intézmények olyan kezekben vannak, akik mondjuk nem kötelezték el magukat a múlt rendszerbe ide vagy oda vagy amoda. Ez látszik ugye a színház vezetésnél, máshol is nem akarok erre kitérni részletesen, de ez határozottan látszik. Most az irodalmi életben nincsenek ilyen kényszerű politikai kötődések. Ez határozottan kimerem jelenteni.
Sok mindenre azt mondjuk, hogy azért nem működik jó, mert nincs pénz. Mondjuk a kultúrára lehet nyilván ezt mondani, az irodalomra azon belül lehet-e, hogy emiatt nem születnek esetleg olyan alkotók?
Én ezt nem hiszem. Két okból nem hiszem. Egyrészt azért, ha városokat áldoz az irodalomra, az Alföldet is elég jelentős mértékben támogatja, holott az Alföld a debreceniséget, mint említettem volt, nem vállalja fel igazán. Ugye létrehozta a debreceni disputát, mint folyóiratot. A Debrecen ugye nem közöl irodalmat, de hát jó, hogy nem közöl. Támogatja ösztöndíjakkal, támogatja támogatással, hadd mondjam el, hogy a debreceni színészek vagy komédiások könyvemhez is a város adta a nyomdaköltséget. Ennek a lexikonnak a nyomdaköltségét is jelentős mértékben támogatja, mert hát ugye ez egy ilyen könyv, ez borzasztó sokba kerül is. Hát a kiadó se tudja vállalni, hogy milliókat áldozzon. Arra, hogy én jó szerint ingyen csinálom. De most másrészt pedig azért, akinek a munkássága megérdemli, hogy úgy mondjam, azért előbb-utóbb megtalálja a kiadóját is. Most Debrecenben úgy gondolom jelentős alkotó. A jelentősen most nem a Alpokat értem, még nem is a Kárpátokat, még nem is mindig a Mátrát, hanem mondjuk az Emplétokat, az Emplé hegyvonulatot. Szóval ilyen, aki nem tud megjelenni könyvben, ilyen tudomásom szerint nincsen. Érződik egyes alkotókon, hogy hova tartoznak politikailag, verseiken, más írásaikon, de ez nem akkora fokú, hogy zavarná az irodalmi értéket.
Mások nevet említett itt a lexikonból, néhány olyat is mondjuk már el, akik hát nem annyira ismertek, de mégis érdekesek lehetnek. Tehát ha majd valaki annak idején, ha megjelenik ez a könyv, és elkezdi forgatni a lexikont, kikre bukkanhat, akiről esetleg nem hallott korábban?
Hát nem tudom, hogy kik tudják Debrecenben például, hogy ki volt Szana Tamás, aki a debreceni kollégiumban nevelkedett, Pestre került, szerkesztő volt, és főként egyike az első magyar művészettörténészeknek, aki több magyar művészről írt. Gondolom, hogy kevesen ismerik, bár megérdemelni, hogy ismernék jobban Szalacsi Rácz Imre nevét, aki Erdélyből települt át, és áttelepülve is itt folytatta a munkáját. Sokan mondják, hogy jobboldali gondolkodású. Én érdekes módon nem találok a munkásságában olyan elemeket, amelyek legkisebb mértékben is zavaróak lennének. Nagyon érdekes személyiség, úgy gondolom, Gulyás Gábor. Ő költő volt, Hajdunnálásról származott, és itt volt egyetemi hallgató, Gulyás Pál, a másik Gulyás címen írt verset hozzá. Aztán Pestre került, ott Pesten nagyon sok ilyen pommersz ponyvát, ilyen olcsó ponyvaregényt írt, kiment nyugatra, és semmit nem tudunk a további életútjáról. Senki nem tud semmit, teljesen eltűnt, de megőrzésre érdemes személyiség. Nagyon jelentős személyiségnek tartom, és nagyon jelentős költőnek tartom, teljesen elfeledték Szabó Sándor Géza írt róla, még élt szegény, egy nagyobb tanulmányt, egy református papköltő Szombati Szabó Istvánnak hívják. Itt jelent meg az első két kötete, aztán pap lett és kikerült Erdélybe, élete többségét Lugoson volt református pap. Egy kicsit vitába került az erdélyi irodalommal is, a saját egyházával is, mert beleszeretett egy szerb asszonyba és írt egy egész ciklus, hát bonyolult dolgok ezek. Én szerintem az Adi követők, az Adi tanítványok közül kiemelkedő jelentőségű. Nagyon tehetséges költőnek tartom, jó költőnek, aki mint újságíró ismert, két verses kötete jelent meg, azon kívül perzsából, arabból fordításai, úgy hívják, hogy Londes Elek. Most hirtelen nem jut eszembe annak a nádudvari papnak a neve, aki nádudvaron volt pap, de itt a kollégiumban, akinek egészen kitűnő Zsoltár fordításai vannak. Kötetben is megjelent. Zsoltár fordítás. Ki az Isten csodája tud róla?
De miért nem tudunk, hogy miért nem sikerült nekik úgymond olyan szintre eljutni, hogy az emberek megismerjék?
Mert ugye akkor, amikor ő nádudvaron, mert hogy először is nádudvaron élt. Tehát ugye az már eleve egyfajta, nem azt mondom, hogy kitaszítottságot,
kicsit periféria,
de mégiscsak egy külső volt Debrecenhez viszonyítva, és egy külső. Másrészt valószínűleg nem volt elég harcos személyiség, aki megvívta volna maga harcát azért, hogy irodalmi sikereket érjen el. A harmadrészt pedig, ha Zsoltár fordítások, akkor két eshetőség van. Vagy befogadja az egyház, akkor elterjed, ha nem fogadja be az egyház, nem terjed el. Amúgy Szent Szimbolnár Albert után Zsoltár fordításokkal kísérletet, meglehetősen meredek dolog, de meg kell gondolnom, hogy én élvezettel olvastam, és ez az archaikus nyelv, tehát az a nyelv ezeknek egyáltalán a református kollégiumból kikerült alkotóknak a nyelve, akár imádságot írni, a Szikszai György például, a legnépszerűbb magyar imádság, református imádságosként szerzője, az a meglepő, hogy szinte mind a magyar nyelvet a Károli féle biblia fordításokból tanulták. Hát igaz, hogy Mélius hamarabb fordította, mint Károli. A meglévő biblia fordítása is valami olyan verretes nyelven szólalnak meg, valami olyan archaikus nyelven, hogy erre a nyelvre támaszkodva még a 20. században is lehetett költő. Adi Endre költészetére a Károli biblia nyelve óriási hatással. A nyelvére. A nyelvére, Gulyás Pál költészetére óriási hatással voltak. Tehát az egyházhoz kötődés, talán éppen a ellenreformáció és a reformáció harca perspektívájából borzasztóan sokat jelentett és befolyásolta ezeket az alkotőket. Ugye a 20. századból ki tudnék még olyat mondani, aki én szerintem jelentős, a Gulyás Gábort már említettem, Szombati Szabó István Nagy András, aki Berettyóifalvi ügyvédnek a fia tüdőbajba halt meg nagyon fiatalon, aki Tóth Árpádnak, Gulyás Pál is írt hozzá verset, kiadatlanok a művei. De hát olyanok is vannak, hogy Gulyás Pál műfordításai még mindig nem jelentek meg kötetbe gyűjtve. A tanulmányainak csak egy része jelent meg. Újságcikkei még mindig nem jelentek meg kötetbe gyűjtve. Szóval akkora adósságok vannak, akkora, hogy Gulyás Pál az abszolút dicséret, mint Németh László, vagy Hubay Miklós, vagy Fodor András írásai, sok a fanyalgás. Bakó Endre ugye megírta róla a monográfiáját, és az nagyon jó, hogy megírta, mert az hiteles, korrekt a Bandi személyiségéhez megfelelő, de nem éleszi ki azokat a vitás kérdéseket, amelyek Gulyás Pál megítéléséig mind a mai napig bejátszanak. Nagyobb költőnek tartom egyébként Gulyás Pált, mint Dolá Gábor, csak